Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, ez az a hét, amikor a Szent Atya Angliába készül, tudjuk, hogy mennyi minden gond előzi meg, vagy félelem is ezt az utat, és mennyi várakozás, reménység. Talán azt hallottuk, hogy még nem volt pápa hivatalos látogatáson, állami meghívásra Angliában. Azóta, hogy az angolok elszakadtak az egyháztól több száz évvel ezelőtt. És hát mennyire fontos, hogy a pápa útját imádsággal kíséljük mi is. Nem csak Angliának, hanem az egész világnak fontos, hogy ottan szót tudjon érteni azokkal, akik ott várják, akik ott vannak. És tudjuk, hogy azért is megy, hogy Newman bíboros szenté, illetőleg boldoggá avassa, akinek a írásait itt Magyarországon is ismerjük, szeretjük, és aki hát a modern egyházi gondolkodásnak egy ilyen nagyon nagy mestere. Gondolunk azokra, akik most búcsút járnak, és imádkozunk velük együtt, és hát örülünk, hogy kisütött a nap, és nem esőben kell ottan a közös misén részt venniük. És hát imádkozunk a világnak, körülöttünk lévő világnak sok minden gondjáért, bajáért, és ugyanakkor az evangéliumban örömről van mégis szó, az Isten környezetében fölhangzik az örömnek a szava is, egy megtérőnek is nagyon tud örülni az Isten, jobban, mint amennyire aggódik a többieknek a sorsáért. És hát ezt az örömet is, ak szeretnénk érezni magunkban, magunk körül, ebbe belekapcsolódni, és nem csak a nehézségeket, meg a gondokat látni. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben a vámosok meg a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák őt. A farizeusok meg az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták, ez szóba áll a bűnösökkel, és együtt étkezik velük. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Ha közületek valakinek 100 juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a 99-et, és nem megye az elveszett juh után, amíg meg nem találja. Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik, örüljetek, mert megtaláltam elveszett juhomat. Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben, egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon, akiknek nincsen szükségük megtérésre. Ha pedig egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e világot, nem söpri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, összehívja a barátnőit meg a szomszéd asszonyokat, és azt mondja, örüljetek velem, mert megtaláltam, elveszett drachmámat. Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek. Majd így folytatta. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, ő maga pedig nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához, az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt, és így szólt. Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben, én meg itt éhen halok. Fölkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért apjához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Elébe sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak. Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Vezessétek elő a hízlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hiszen fiam halott volt, és életre kelt, elveszett, és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hízlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atya kijött, és kérlelni kezdte. Ám ő személyre vetette atyának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hízlalt borjút vágtál-e neki. Ő erre azt mondta, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. Most úgy illet, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most életre kelt, elveszett, és újra megkerült. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, ez a hosszú evangéliumi szakasz, amit most olvastunk, a Lukács evangéliumnak egy teljes fejezete. Összetartozó három példabeszédet olvasunk benne, amelyekre azt mondhatnánk, hogy ezek variációk egy témára, és amelyek mind belekapcsolódnak Jézus életének ebbe a szituációjába, hogy ő kedvesen beszélt a bűnösökkel, és erre megbotránkoztak a farizeusok meg az írástudók, mert azok szóba se álltak a bűnösökkel. És úgy tartották, hogy egy tisztességes ember, aki magára valamit ad, és aki csak ugyan komolyan az Isten közelében akar élni, az kell, hogy elhatárolódjék magát ezektől az emberektől, és kell, hogy ne beszéljen velük, ne érezze jól magát közöttük. Sokszor olvassuk ezeket a példabeszédeket, és szeretjük őket. Valaki azt írta, hogyha elvesztek volna az evangéliumok mind, és csak ez az egy fejezet maradt volna meg belőlük, akkor is ebből az egy fejezetből Jézust valamiképpen megismernénk,
Az egész küldetésének a tartalma és újdonsága és fontossága föltárulna előttünk. Milyen érdekes ez! Nem olyan régen olvastunk egy evangéliumi szakaszt, amikor azt mondtam, hogy bizony, ha csak ezt olvasnánk az evangéliumból, akkor rossz képet alkotnánk az Istenről. Nem egyformán fontosak, hogy így mondjam, nem egyformán maguktól értődők az evangéliumi szakaszok. Némelyik csak akkor mutatja meg az igazi tartalmát, ha az evangélium egészébe belehelyezzük. De ez olyan, hogy úgy önmagában is világítana. Mint hogyha egy drága követ levennénk a Szent Koronáról, és azt mondanánk, hogy ez külön is tündöklő volna. Mitől olyan különös és mitől olyan tündöklő ez a három példabeszéd? A megtérő bűnösről szól, illetőleg arról inkább, hogy hogyan gondolkodik Isten a bűnösről. Hogy nem annyira haragszik rá, mint inkább szereti, és alig várja, hogy újra megtalálja, hogy újra magához ölelhesse. Milyen érdekes ez a harmadik különösen, amelyik olyan gazdag, és azzal, hogy sokszor olvassuk, azzal egy kicsit úgy megkopik előttünk, és nem figyelünk a részleteire. Ha pedig újra meg újra friss érdeklődéssel olvasnánk, akkor kiemelkednének belőle olyan elemek, amelyeket ismerünk, és mégsem méltattunk eléggé figyelemre. És akkor egyszer csak észrevennénk, hogy mennyire gazdag ennek a példabeszédnek a tartalma. Nem elég ismernünk, hanem tovább kellene gondolnunk, ki kellene egészítenünk a képzeletünkkel, saját tapasztalatainkat kellene beleépíteni ebbe a példabeszédbe, és akkor egyszer csak úgy zengeni kezdene. Milyen érdekes például, hogy ez az otthon maradt testvér, ugye nem akar bemenni az apja házába, amikor meghallja, hogy ott mi történt. És mikor kimegy az apja, és hívogatja, és mondja, hogy hát gyere és örülj velünk, akkor olyan nagyon elkeseredett szavakra fakad, amelyek úgy látszik, hogy nem most jutnak az eszébe, hanem rég benne lévő keserűségeket tesz szóvá velük. Azt mondja, hogy nézd, hát én itt mindenben megtettem az akaratodat. Ez a testvérem, ez fellázadt ellened, itt hagyott, kikövetelte az örök részét, és elment. Én meg itten szó nélkül, hát naphosszat csak azt teszem, amit kívánsz. És te neked meg sose jutott eszedbe, hogy egy kecskét vagy egy üveg bort adjál, hogy mulassak a barátaimmal. És megjött ez a testvérem, és most neki lakomát csapsz. Az van benne, hogy ezt a másik testvért, ezzel másképp bánsz, mint velem. Ezt jobban szereted, mint engem. És milyen érdekes, hogy ugye tényleg ennek a fiúnak biztos valamiben igaza van. És amit mond, az valóságos tapasztalatokra épül. De azért mégis, ugye nem biztos, hogy teljesen igaza van az apja megítélésében. És mi eszünkbe jut, mikor ezt halljuk, hogy én itt szolgáltam neked, és te pedig hát nem adtál semmit, hogy mulassak egyet, akkor eszünkbe jut, hogy bezeg a másik testvér, amikor eltékozolta a vagyonát, amit a meglepő módon kiadott neki az apja, és nyomorúságba jutott, akkor visszagondol az apai házra, és másképpen gondol rá vissza. Azt mondja, hogy apám házába még a béreseknek is van mit enniük. Akkor, amikor kikövetelte a vagyont, akkor ő is olyasféleképpen érezhette magát az apai házba, mint ez a bátyja. Biztos ránehezedett a mindennapi munkának a terhe, a fegyelme. És biztos ő is úgy érezte, hogy hát itten nem lehet boldog az ember. És most pedig eszébe jut az egész, és azt mondja, ott még a béresnek is van mit ennie. Az apám nem bánik bőkezűen a dolgokkal, nem ad lehetőséget a vigalomra, de nem csak nekünk, hanem a béreseknek is. Megvan a megélhetése mellette. És visszamegyek, és nem azt mondom, hogy szeretnék megint a fiad lenni, de azt igen, legalább a béreseit közé fogadj föl, mert annak is jobb dolga van, mint nekem, itt az elhagyatottságban, és arra már nem vagyok méltó, hogy a fiad legyek. Milyen érdekes ez, és milyen elgondolkodható, amit aztán az apa mond, annak a fiúnak, aki ottan, ugye kelletlenkedik, és szemrehányást tesz neki. Nem magyaráz, de azért valamit mond, azt mondja, hogy fiam, te itt vagy mindig velem, és mindenem a tiéd. Nem vetted észre? És nem gondolkodtál akkor, amikor ez a te testvéred föllázadt, és amikor egy szóra a vagyonom felét neki adtam? Hát ha ez kért, vagy követelt, és nem felháborodottan, torkoltam le, vagy dobtam ki, hogy ha el akarsz menni, hát akkor menj el üres kézzel. Odaadtam a fele vagyonomat. Hát akkor te is oda jöttél volna hozzám, hogy apám, hát én nem a vagyonomat kérem, vagy az örökségemet, de adj már valamit, hogy a barátaimmal mulassak. Nem láttad, hogy velem lehet beszélni? És most, amikor megjön, hát ne azt látod, hogy őt jobban szeretem, mint téged. Téged is annyira szeretlek. Csak ilyen maflán szeretlek, vagy ilyen ügyetlenül. Hát szólíts meg, kérjél, adok. Milyen érdekes. És mégsem magyarázza el ezt az egészet, csak egy utalással utal erre. És akkor azt mondja, hogy most illik, hogy vigadjunk és örüljünk. Ez a te öcséd meghalt és életre kelt, elveszett és megkerült. Ez nekem, fiam, neked meg öcséd. És azt kéne, hogy ugyanúgy szeresd, mint ahogy én szeretem. És nem a magad életének a méltatlanságán, nem tudom én, bosszankodnál, hanem örülnél velem együtt, hogy ez a te testvéred megkerült. Nyilván irigyelted ezt, hogy ennek volt bátorsága hozzá, hogy kikérje az örökségét. Nyilván örültél, hogy pórul járt, és megbűnődik, és igazolva láttad a magad magatartását, hogy itthon maradtál, ha keservesen is, de mégis, és megvárod, hogy enyém legyen az örökség. És most, mikor visszafogadom, hát akkor azt mondom, hogy potyára maradtál itthon. De nem történt potyára semmi, mert most már te is tudod, hogy én szeretlek téged is, őt is. És vigadozhatunk annak, hogy elment, annak, hogy megkerült, és annak, hogy te is más lélekkel lehetsz most már itt, és tudod, hogyha kérsz, kapsz, és hogyha megszólalsz, akkor odafigyelek a szavadra. Mert őt is szeretem, meg téged is. És várom, vagy akarom, hogy valami ilyen élő kapcsolat legyen közöttünk, a megértésnek, a kölcsönös szótértésnek a lehetőségei megnyíljanak. És ebből a szempontból mind a hármunknak nyeresége, ami történt, és ami olyan kétségbejtőnek látszott, de most megoldódott az egész helyzet. Pontosan ezzel, hogy ez a te testvéred visszajött. És hogy megmutatkozott, ami a szívünkben lakik, az övében, az enyémben, a tiedet is nyisd ki, örülj velünk, és akkor a te életed is szebb lesz, mint idáig volt. Kedves testvéreim, valahogy ilyesféléről szól ez a történet, és arról, hogy mi is sokszor érezhetjük azt, hogy az Isten az inkább ilyen szigorú gazdánk, mint jó apánk, és akkor bennünk is fölgyűlik ez, hogy szorgalmasak vagyunk, a teljesítményeinkre vagyunk büszkék, és nem benne bízunk, hanem megmutatjuk, hogy kitartunk, majd egyszer jutalmat ad érte. De nem ezt várja tőlünk sem az Isten. És ezekkel a szavakkal, meg a viselkedésével pont arra segít, akar elsegíteni, hogy higgyük el, hogy lehet vele szót érteni, hogy kérhetjük tőle nem csak a mindennapi kenyeret, hanem az ünnepi lakomára valót is. Hogy kérhetjük tőle az örömet, ami nem biztos, hogy az egész életünket betölti, de mégis szükségünk van rá alkalomattán, hogy a nehéz napjainkat is bevilágítsa, hogy a szívünket kitartóvá tegye. Ne csak ilyen keserű, nincs jobb, hát akkor megteszem magatartással, hanem kitartóvá, leleményessé tegye a hűséges munkára, a dolgok nehezének az elviselésére is. Öröm kell hozzá. Ezt az örömöt megkérhetjük az Istent, hogy adj már, adjál örömet. Szükségünk van rá, mint a mindennapi kenyére. Mutasd meg a szeretetedet. És fontos, hogy tudjunk örülni a másik örömének is. És ne irigykedve gondoljuk, hogy bezzeg ez, így járt, úgy járt, mégis szereti az Isten, és megajándékozza, és engem meg nem ajándékoz meg. Amivel őt ajándékozta meg, azzal az én életemet is gyarapította. És pontosan ebben segít, hogy helyesen lássam az Istent, és bízva gondoljak arra, hogy nem csak a másikkal bánik jól, hanem én velem is. Ha bizalommal közeledem hozzá, ha ezeket a gyűrődéseket el tudom fogadni, és nem keseredem meg tőle, hanem odaadóan igyekszem együtt gondolkodni vele. És kedves testvéreim, milyen érdekes, hogy ugye nem fejeződik be a történet, nem tudjuk, hogy ez a testvér bemente. Mintha azt mondaná az evangélista, hogy mi vagyunk, mi ebben a történetben az otthon maradt testvér szerepébe képzeljük bele magunkat, mert aki eltékozolta a vagyont, az most nincs itt a misén, és nem hallgatja ezt a prédikációt. Tehát őróluk is szól, de ők nincsenek itt. És mi vagyunk itt, és mi nekünk kell befejezni ezt a példabeszédet. Persze mondhatnánk azt, hogy nem jöttek haza a tékozoló fiúk. Hát akkor nincs miért örülni. De ugye van azért megoldás erre is. Illetőleg így is tovább lehet gondolni ezt a példabeszédet, és akkor meg megsegít minket az Ószövetségi olvasmány, amit olvastunk. Mert azt olvastuk itt a három olvasmány közül a legelsőben, hogy van az Istennek egy szigorú arca is. És akkor, amikor ott a zsidók vándoroltak a pusztába, és föllázadtak ellene, akkor Isten ezt a szigorú arcát mutatta meg, és azt mondta, hogy el kell pusztítani ezt a népet, mert föllázadtak ellene, és bálványt imádtak, és így tovább. És odafordult Mózeshöz, és azt mondta, hogy belőle támasztok majd új népet, ehelyett. És akkor Mózes nem azt mondta, hogy nagyon helyesen cselekszel, Istenem, csapd őket adjon, és majd az én unokáim, azok különbek lesznek, hanem azt mondta, hogy könyörülj meg rajtuk. És megígérted az őseiknek, megígérted Ábrahámnak, hogy irgalmas leszel az ivadékaidhoz, és ne felejtsd el, amit ígértél, és légy nagy lelkű. Mózes egy kicsit az otthon maradt testvér helyén van. És most, amikor nem tér vissza a tékozló fiú, akkor ő nem arra ingerli az apát, hogy még nyúljon utána, és sújtsa, hogy arról kóduljon, amiért elment, amiért hűtlen lett, hanem azt mondja éppen az apjának, hogy ne büntesd meg. Azt mondja éppen, hogy könyörülj rajta. Milyen érdekes ez, hogy nekünk nem az volna a dolgunk, hogy azért imádkozzunk, hogy tegyen már rendet az Isten a világban, mert annak nagy sok áldozata volna, hanem azért kellene imádkoznunk, hogy könyörüljön, és bírja a szeretetével hazatérésre a tékozlókat is. És talán nekünk nem csak az Istenhöz kellene ezzel fordulnunk, hanem el is indulhatnánk, hogy a elvonult testvéreinkhöz elmenjünk, és azt mondjuk, hogy te kikérted az örökségedet, te itt hagytad az apai házat, és látszólag jól megy a dolgod, de gondolom, hogy azért sok mindenben látod, hogy ez a lázadás egy sok keserű tapasztalatot is hozott neked, és térj meg, mert neked is jobb lesz, nekünk is, meg mindenkinek. Lehet, hogy azok, akik tékozló fiú módjára elhagyták az Isten, azok pont azért nem térnek meg, mert nem is az Istennel, hanem velünk nehezen férnének meg. Azt látják, hogy itt mi, hát a magunk hűségével, biztonságával, keserűségével keményen élünk és dolgozunk, és ők nem találnák a helyüket mellettünk. Ha mi elindulnánk, mint a jó pásztor, ha mi elindulnánk, mint az az asszony, nem csak a pásztor kereshetné a juhot, hanem a többi juhok is elindulhatnának. A drachmák összebeszélhetnének, hogy egy elveszett közülük, elmegyünk és megkeressük. Valami ilyesfére is bátorít minket ez a történet. Úgy kellene viselkednünk, hogy aki messziről visszagondol Istenre, visszagondol arra, amit megtagadott, amit elhagyott, az visszakívánkozék ide, és mondja azt, hogy rosszul ítéltem meg a helyzetet, és mondja azt, hogy milyen boldog az, aki otthon maradt, és nem ilyen keserű fanyarsággal őrzi a maga választott részét, hanem szeretettel, nagy lelkűséggel, egyszerűen boldog, hogy ennek az Istennek a közelébe élhet, az ő szeretetének az ismeretében, és aztán minket is visszavár, hazavár, szeretettel és nem kajánsággal vagy kárörömmel. Kedves testvéreim, ilyesfélére szólít bennünket ez a mai szentmise a három olvasmányával. És azután ugye jól tesszük, ha ezeken a dolgokon elgondolkodunk. Nehéz világban élünk. Pilinszky mondta, hogy az élet az nem latinóra, hanem a tékozló fiú drámája. És nem csak a tékozló fiú, az otthon maradt testvér drámája. Az egésznek az izgalma. Ezzel értjük meg a világot, hogyha ennek a példabeszédnek, ezeknek a példabeszédeknek a tükrében keressük a saját arcunkat, sorsunkat, és a körülöttünk lévő emberek életét is. Itt próbáljuk értelmezni. És még egy, ami talán tanúság ebből, milyen érdekes, hogy e körül az apa körül ugye azért vannak ilyen zűrzavarok, mert nem nagyon beszédes ez az apa. Az Istent nem tudjuk, az Isten beszédes, mert elküldte a fiát, testélőn köztünk lakozott, elmondta például ezt a példabeszédet. De mi lehetnénk beszédesebbek? Mondjuk akkor is, hogyha apák vagyunk, és egy kicsit az Istent is képviseljük a gyerekeink között, vagy egy községben, vagy egy vállalatnál, a barátaink között, és úgy kéne velük szót értenünk, hogy akkor is, amikor követelményeket támasztunk feléjük, akkor is szeretettel vagy bizalommal tegyük, és tegyük lehetővé, hogy ők is szót emeljenek, hogy ezt nem jobbnak látnám így, vagy méltatlannak találom, nem gondolod-e? És akkor nem mondjuk azt, hogy hallgass a neved, és itt én dirigálok, és te pedig vagy teszed, vagy hordod a sátorfádat, és elmégy. Hanem beszéljük meg vele. És milyen jó volna, hogyha el tudná mondani minden keresztény családban a fiú, nem csak azt, hogy kikövetelem a vagyonomat, vagy a örökség rámeső részét, hanem ezt is, amit ilyen későn mond el a második fiú, hogy állandóan dolgozom csak, és most már megnőttem, és nem érdemelnék-e valami ilyenféle, olyanféle szabadságot, vagy nagyobb kedvezményt, vagy barátaimmal mulassak egyet. Nem tennék semmi rosszat, de jobban érezném magam. Kellene, hogy el tudjuk mondani ezeket egymásnak. Kellene, hogy ne érezzük sértésnek, hogyha valaki elmondja. És kellene, hogyha tanulnánk egymás dolgaiból, tapasztalataiból, és nem azt gondolnánk, hogy kivételezik ez az ember ezzel meg azzal, hanem akkor, hogyha jó, akkor azt mondanánk, hogy hiszen ez jó. Azt hittük, hogy egy vaddisznó, és kiderül, hogy szíve van. Hát valamiképpen ilyesféle módon kellene, hogy egymásra lejjünk. És ez a példabeszéd erre is buzdít bennünket. Keressük meg a szavakat idejében. És aztán az apa is, hát akkor, amikor a fia odaállt elé, hogy add a fél vagyonomat, megkérdezhette volna, hogy ugyan mi bajod. És ha kicsit kiderül, kisül, akkor azt mondja, hát ezekkel segíthetünk, ahhoz nem kell elmenned, hanem mondod meg, és segítünk rajta. És akkor ott maradna. Tanuljuk meg ezekből a dolgokból ezt is, hogy a szóból ért az ember, és nem arra kell használni a szót, hogy fejbe verjük vele egymást, hanem arra, hogy a szívét megérintsük, és bizalommal kell megfogalmazni a szót, és bizalommal kell felelni rá. És akkor szebb lesz körülöttünk a világ. És az Istennek is ez a hatalmas szeretete, ez nem valami váratlanul ragyog föl előttünk, akkor már amikor elkeseredtünk, hanem csak ugyan az életünknek egy ilyen mindennapos örömévé válik, amiben okosan, szépen tudunk tájékozódni, és nem keseredik meg a szívünk akkor sem, hogyha valami nehéz dologra kell vállalkoznunk újra meg újra. Amen.